A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat! A mai reggeli Monitor Extrában először a Bocuse d'Or szakácsversenyen elért magyar történelmi sikerről számolok be, azt követően pedig arról lesz szó, hogy úgy tűnik sokáig húzódhat még Svédország NATO csatlakozási kérelmének elfogadása, és hogy miért, a pontos magyarázatot néhány perc múlva hallhatják, kérem tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Tehát először arról, hogy történelmi sikert ért el a magyar csapat a Bocuse d'Or szakácsversenyen. Dalnoki Bence séf, Nyikos Patrik Kukta, Szél Tamás kócs és Szüllő Szabina felkészítő a harmadik helyen zárt a gasztronómia csúcseseményén. A Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke elmondta, hogy a hasonló eredmények eléréséhez kiemelten fontos az utánpótlás nevelés. Hanvas Zoltán ugyanakkor azt is hozzátette, hogy a magyar gasztrokulturális ágazat erejét jól mutatja, hogy a szektor a válság ellenére stabilan áll a lábán. Molnár Gábor interjúját hallják.
Számítottak erre?
Hát álszerénynek tűnnék, ha azt mondanám, hogy nem. Igenis készültünk arra, és szerintem minden nyilatkozatunkban ezt támasztottuk alá, hogy dobogóra szeretnénk kerülni, és Magyarországot beírni a történelmi könyvekbe, és bizony a Paul Bocuse legendás éttermében, mely több mint 50 évig volt három csillagos, a Bayerlát előtt aranytáblára Dalnoki Bence neve bevésődött, úgyhogy ez az örökké valóságnak itt marad ebben a étteremben, itt Lyonban.
Tehát ez mindenféleképpen egy történelmi mérföldkő Magyarország számára, és Magyarország gasztronómiája számára is.
Azt hiszem, hogy igen, de hogyha visszatekintünk egy pár évet, mondjuk 10 évet visszaszaladunk, hiszen a Bocuse d'Or történelme is gyakorlatilag 11-12 éve íródik Magyarországon. Előtte is volt egy gyenge, halvány kezdeményezés, de az nem olyan jól sikerült. És pont kicsit felidéztük az emlékeket, és 2011-ben Brüsszelben vettünk részt először sikeresen Bocuse d'Or európai döntőn. Akkor sikerült a Szél Tamásnak az első alkalommal bejutni a lyoni világdöntőre, 13-ba. Ugye pont 10 év, 6 verseny telt el, és Magyarország dobogóra jutott. Közben ugye egyszer nyertük, egyszer pedig második lettünk az európai versenyen. Én azt hiszem, hogyha egy picit tágabban is értelmezzük, hogy hol tart a magyar gasztronómia. Ugye ebben a tavalyi évben megszületett az első egész országot áttekintő Michelin Guide. Én azt hiszem, hogy senkinek ne, hogy azt gondolja a szavaimból, hogy hátra kell dőlni és kényelmesen elhelyezkedni, hanem most kell hármasba kapcsolni mondjuk a kettes fokozatból, és még teljes egészében bekerülni a világ elitjébe, mert meggyőződésem, hogy ez fog nekünk nagyon sok vendéget, turistát, jól költő, igényes turistát Magyarországra hozni, és a mi magyarok picit az önbecsülésünk, az önérzékenységünk és a hitünk is egy picit megerősödik abban, hogy igenis kitartó, alázatos munkával komoly eredményt lehet elérni.
Még mielőtt tovább mélyednénk a magyar gasztronómia jelenlegi helyzetében, azt árulja el nekem, hogy önnek volt személyes kedvence a magyar menü sorról?
Nagyon nehéz volt a feladat, mert nyilván az körülbelül abban az időben, tehát a versenyt megelőzően abban az időszakban adták meg az egyes témát, ami ugye az ördöghal volt, és a gyakapkagyló és sima kagylót kellett használni. Ez szerintem a csúcsgasztronómiában ezek hétköznapos alapanyagok, amiket tényleg gyakorlatilag heti, havi rendszerességgel használnak a séfek. De a másik dolog, az ugye alig másfél hónappal a verseny kezdete előtt lett megkérdezte ez a bizonyos gyermekmenü, és ugye sütőtököt kellett használni, az előételnek hidegen kellett tálalni, és vegának kellett lennie ráadásul, főétel bele kellett integrálni egy tojást, és melegen kellett adni, és a desszert pedig egy éttermi valóságot tükröző desszertnek kellett lennie, úgyhogy ez azért nagyon-nagyon komoly kihívások elé állított a séfeket, vagy állított minket. Nem azért, hogy az ételt elkészítsük, hanem az volt a legnagyobb dilemma, hogy vajon a zsűri, ahol azért a világ legjobb séfei pontoznak, és egy-két-három Michelin csillagos séfek, azok vajon a saját szemüvegükön keresztül nézik ezt az ételt, ami eléjük kerül, vagy hajlandóak lesznek visszamenni egy ilyen 2-5 éves gyerekkorba, és az alapján mérlegelni azt, hogy mi van előttük a tányéron. Úgyhogy aztán végül az a kompromisszum született, hogy igyekszünk olyan ételsort kitalálni, ami mind a két kihívásnak megfelel, és hát az eredmények alapján ez valamelyest sikerült is, úgy tűnik.
Ha már a zsűrit említi, hogyha jól olvastam itt, akkor gyerekek is értékelték, vagy legalábbis kóstolták ezeket az ételeket, ez egy újdonság egyébként?
Ez egy újdonság, tehát most először volt nyilván először ilyen, és a gyerekek egy külön díjat adtak, egyébként a japán csapat nyerte, az ő értékítéletük szerint díjazták ezt, nyilván ez egy külön díj volt a verseny, és a gyerekeknek a pontozása nem befolyásolta a verseny végeredményét, de egy nagyon érdekes és kedves és aranyos és jövőben mutató színfoltja volt a versenynek az, hogy a gyerekek is integrálva lettek ebbe a versenybe.
Hát hiszen akárhogy is nézzük, a legnagyobb ételkritikusok azok a gyerekek maguk, legalábbis sok esetben erről beszélhetünk.
Így van, és én szerintem nagyon fontos ezt, és nagyon meg is fogadtuk itt a magyar csapat, meg az akadémia vezetősége is, hogy igyekszünk nagyon sokat, a lehető legtöbbet publikálni ebből a gyerekmenüből, hogy picit kinyíljon a szülőknek, a gyerekeknek az ízléses világa, hogy a világ merre tart, és túl vagyunk a harudacskákon és a hamburgereken, egészen más világ is van, egy nagyon érdekes, izgalmas világ, és ezeket muszáj megismertetnünk a gyerekekkel, muszáj egészségesen táplálkozni, és muszáj szerintem a következő generációknak egy sokkal jobb ételkínálatot menzákon biztosítani, úgyhogy ezzel nagyon sokat fogunk dolgozni a jövőben, ez egy elhatározásunk a jövőt tekintve.
És nem tudom, hogy egyetért-e velem, de szerintem ez lehet annak a kulcsa is, hogy megfelelő szakácsutánpótlás legyen Magyarországon, és ugye ebből később majd a csúcsgasztronómia is profitálhat. Így van ez ön szerint is?
Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen útja. Tehát, hogyha olyan példaképeket teszünk magunk elé, és olyan példaképeket ünneplünk, akik elképesztő tudás birtokában hihetetlen alázattal egy ilyen munkát elvégeznek, és egy ilyen versenyelményt elérnek, én egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fiatalba, gyerekbe, akár szakástanulóban megmozdítja azt, hogy érdemes csinálni, mert hogy akár ez is lehet a végeredménye, hogy a világ legjobbjaival kerülsz egy súlycsoportba.
Ugye, ami most is történt, tehát a magyar gasztronómia jövője is jelene is szép. Az érdekelne engem, hogy változott-e bármi itthon a fine dining vagy a csúcsgasztronómia fogyasztási szokásait tekintve, hogy most ugye itt van egy válság. Van megtorpanás, vagy nincs erről szó?
Megint valószínűleg meglepetést okozok a válaszommal, de nincs megtorpanás. Tehát a nagyon jó éttermek nagyon jól dolgoznak, és teltházban működnek. Nyilván mindenkinek megvan a saját nehézsége, hiszen az energia nem lett olcsóbb, az alapanyag nem lett olcsóbb, a kollégáknak a bérigénye nem lett olcsóbb, a járulékok nem lettek olcsóbbak, és egy bizonyos határig lehet áthárítani a fogyasztókra ezt a költségnövekedést, de én attól függetlenül fényesen és biztatóan látom a magyar gasztronómia jövőjét, és azt gondolom, hogy minden szegmensben, tehát a legegyszerűbb street foodtól kezdve a bistrókon át a fine dining csúcsgasztronómiáig, mindenhol azt látom, hogy elképesztő a fejlődés, elképesztő a verseny, de akik jók, minőséget és stabilitást biztosítanak a vendégek számára, azok szerintem jól működnek, nekem ez a tapasztalatom.
Az elmúlt percekben Hamvas Zoltánt, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnökét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Sokáig húzódhat még Svédország NATO csatlakozási kérelmének elfogadása, mondta el a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója. A tárgyalások pár napja azért akadtak el, mert a stockholmi török nagykövetség épülete előtt egy szélsőjobboldali aktivista elégette az iszlám szent könyvének, a Koránnak egy példányát. Törökország erre válaszul lemondta a svéd védelmi miniszter tervezett ankarai látogatását. A szakértő szerint a török vezetés jó alkupozícióban van, mivel az orosz kérdés megoldásában is fontos közvetítő szerepet játszik. Stepper Péter mindezek ellenére úgy véli, továbbra sincsenek elháríthatatlan akadályok, mivel hosszú távon mindkét fél abban érdekelt, hogy megoldás szülessen a kérdésben. Énekes Gábor interjúja.
Egy Dániából származó szélső jobboldali aktivista engedélyt kapott arra a svéd hatóságoktól, hogy demonstráljon a török nagykövetség előtt, Stockholmban, ahol aztán elégetett egy az iszlám szent könyvének egy változatát, a Koránt, és emiatt teljes török vezetőség ezt a tettet elítélte, néhányan pedig azt mondják, hogy emiatt akár meg is akadályozhatja a török fél azt, hogy Svédország csatlakozzon a NATO-hoz. Pontosan kiadott erre engedélyt, és hogy ez az ember, aki végül ezt a tettet végrehajtotta, az ellen indul-e valamiféle eljárás?
Én azt gondolom, hogy elég kényes helyzetet teremtett ez a mostani koránégetés ugye Svédországban, de érdemes talán onnan közelíteni elsősorban a kérdést, hogy várható volt, hogy török lépésekre valamilyen fajta társadalmi reakció azért érkezni fog. Ugye a svéd társadalom eleve nagyon nehéz helyzetben volt, amikor Oroszország Ukrajna ellen indított illegális háborúja miatt fel kellett adnia lényegében azt az évszázadokig tartó semlegességi politikát, ami azért nem csak egy politikai fordulat volt, hanem egy mélyebb társadalmi szembenézés is azzal, hogy hát hogyan képzeli el Svédország, és egyébként ugye emellesleg Finnország szomszédja is jövőképét, hogyha a biztonságukról, védelmükről van szó. Ugye ezt nyilván tudják a hallgatók is, hogy azért alapvetően a svéd társadalom egy erősen liberális demokrácia, alapvetően egy befogadó ország, ugye relatíve nagy számú bevándorló közösséggel, akiknek ugye hát nagyon nagy része muszlim hátterű személy. Tehát ugye egy ilyen belpolitikai kontextusban egyáltalán nem meglepő az, hogy kialakultak ilyen társadalmi feszültségek az üggyel kapcsolatban. Ugye ez megint egy másik kérdés, hogy reálisan mit lehet elvárni, hogy egy tüntetési igény beérkezésekor egy bármilyen erre felelős hatóságtól, vagy hát ugye ezt általában ilyen rendőrség vagy szakhatóság szokta elbírálni, de értelemszerűen azt nem jelentette be a dán tüntető, hogy itt most ő korán fog égetni. Én azt gondolom, hogy itt amire ő engedélyt kapott, az biztos, hogy nem a nagyszámú muszlim lakosság ilyen durva megsértését, ugye vallási elveiben való megsértésére kapott engedélyt. Az, hogy egyébként ezt csinálta, annak viszont nyilvánvalóan hát komoly következményei lettek.
És akkor Svédország, illetve a svéd vezetés ebben a helyzetben milyen gesztusértékű lépést tud tenni, mellyel hatékonyá válhat most a tűzoltás, és vissza lehet terelni az eredeti medrébe a tárgyalásokat?
Hát, hogyha megnézzük a külügyminiszternek, Tobias Billströmnek a nyilatkozatait, akkor ugye azt láthatjuk, hogy nagyon óvatosan fogalmazott. Először is azt mondta, hogy a török részről érkező üzeneteket szeretné a legnagyobb pontossággal megérteni. Ez azt hiszem azt jelenti, hogy nyilván mindenki érti azt, hogy Erdogan elnök úr mit mond, meg bizonyos mértékben könnyű dekódolni, hogy mit jelent azt, hogy törölték a svéd védelmi minisztérium delegáció ankarai látogatását, behívatták a svéd nagykövetet, tehát hogy ezek nyilvánvaló lépések, de azt hiszem, hogy Billström nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy teljességgel szeretné megérteni a török probléma miben létét, az kicsit erről szól, hogy szeretné a labdát talán a török fél oldalára pattintani, úgymond, és várja, hogy milyen konkrét lépéseket követel tőle a török állam. Szerintem a gesztusok önmagukban talán feleslegesek és kevesek is egy ilyen helyzetben. Az megint másik kérdés, hogy reálisan mit kérhetnek a törökök cserébe, hiszen egy tágabb figyelmet kap ez a történet. Ugye az Egyesült Államoknak a képviselője is felszólalt az ügy kapcsán. Ugye egész konkrétan azt mondták, hogy itt ezt a angol itt lawful, not awful szójátékot, ha lefordítjuk, akkor azt mondták, hogy ez nem egy bűncselekmény történt, de kétségkívül ugye borzasztó és tragikus maga az esemény. Én azt hiszem, hogy ennek az amerikai nyilatkozatnak ugye mindkét oldalára érdemes odafigyelni. Egyfelől azt kommunikálják, hogy hát, hogyha nem történt a svéd jogszabályok szerint egy jogsértés, akkor ugye Törökország sem követelheti azt, hogy ezt a dán tüntetőt képen súlyosan felelősségre vonják a tettéért. Hát azt mondom, hogy ez egy nagyon kellemetlen padhelyzet. Biztos vagyok benne, hogy mindkét fél szeretné megoldani, vagy feloldani ezt az ellentétet, mert ugye tágabb kontextus szempontjából hát remélhetnek hasznokat a megegyezéstől, de hát ugye a saját belpolitikai helyzetük, meg választóik azért gátat is szabnak annak, hogy egyezkedjenek, vagy gyengeséget mutassanak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez most egy problémát jelent.
Viszont, hogyha egy pillanatra eltávolodunk a mostani incidensektől, akkor azt is látjuk, hogy eleve már nagyon nagy volt a nézeteltérés a svéd és a török fél között, hiszen a svédeknek például kurd újságírókat is ki kellett volna adni Törökországnak. Ugye ez volt az egyik feltétel, hogy terrorizmussal vádolt, vagy terrorista szervezetekhez köthető kurdokat is ki kellett volna adni a Svédországnak. Most ezek között például újságírók is szerepelnek, amit azonban Svédország legfelsőbb bírósága elutasított. A svéd társadalom hogy ítéli meg ezeket a követeléseket? Próbálnak nyomást helyezni a svéd kormányra, és egyáltalán lehetséges az, hogy a svéd kormány az ebben a helyzetben tényleg együttműködjön Törökországgal?
Hát most anélkül, hogy behatóan ismerném a svéd választók gondolatait, de hogyha logikusan végig gondoljuk, ugye a török vezetés ebben a kialakult helyzetben botor lenne nem az elérhető maximumot kérni, hiszen az ő kezükben van az összes adókártya. Tehát amíg ők tulajdonképpen blokkolják a két ország NATO csatlakozását, addig tulajdonképpen most relatíve sok dolgot kérhetnek, ami hát értem szerint a kurd munkáspárt és csatlakozó problémák okán számukra egy valóban fontos ügy. Tehát ez nem egy erősítoktatás, hanem itt valóban komolyan szeretnének eredményeket látni, tehát érdekeltek is abban, hogy legyenek eredmények. A másik fél részéről viszont egyértelmű, hogy mondjuk a konkrét helyzetben, ahol ugye állásfoglalás is történt az újságírók ügyében, ez egy vörös vonal, tehát ezt értem szerint nem tehetik meg. Én mondom, azt gondolom, hogy mivel mindkét fél ugye tágabb célokat nézve érdekelt abban, hogy megoldás szülessen, hogyha egy küzdelmes és csúnya politikai történetnek leszünk is tanúi, én azt gondolom, hogy nincsenek még továbbra sem elháríthatatlan akadályok, bár az kérdéses, hogy mennyire tolódik ki emiatt maga a ratifikációs folyamat.
Erre vonatkozna a következő és utolsó kérdésem. Erdogan vajon meddig húzhatja el a tárgyalásokat? Elképzelhető, hogy ezt az egész NATO csatlakozási kérelmet, mivel, ahogyan is említette, ez egy jó ütőkártya, és jól lehet vele erőt demonstrálni, egészen a török választásokig elhúzza, és csak utána állapodik meg Svédországgal?
Hát én azt gondolom, hogy tekintetbe véve azt, hogy egy átlagos országnak a NATO csatlakozása mennyi időt szokott igénybe venni, itt általában évekről beszélünk. Itt az, hogy a kialakult orosz háborús helyzet miatt ez egy ilyen rekordgyorsaságú folyamat volt, ez még nem jelenti azt, hogy egyébként ez tényleg rekordgyorsasággal is fog lezárulni. Tehát én nem tartom kizártnak azt, hogy a törökök ezt tulajdonképpen jó ideig el fogják még húzni ezt az egészet, hiszen ugye alapvetően kevesen tudnak rájuk érdemben nyomást gyakorolni, hogyha az amerikai nyilatkozatokat, amiket említettem, meghallgatjuk, akkor azokon is érződik, hogy természetesen szeretnék, hogy ez a kérdés megoldódjon, de amit nem szeretnének, azért szerintem az, hogy a legfontosabb NATO szövetségesüket, aki kontrollálja egyrészt a tengerszorosokat a Fekete-tengernél, másrészt az orosz kérdés megoldásában jelentős közvetítő fél lehet, magukra haragítsák. Tehát itt azért, hogyha választani kell a között, hogy Törökország vagy Svédország fontosabb szövetséges az Egyesült Államok számára, akkor én azt gondolom, hogy Törökország geopolitikai jelentősége messze felúmulja a másikét.
Az elmúlt percekben Stepper Pétert, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatóját hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Kedves hallgatók, ez volt már a Reggeli Monitor Extra. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, hallgassák továbbra is rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.